mai témánk az a fáradtság, kicsit néha csüggedés. És akkor nézzük meg, készítettem egy prezentációt. Szíverősítő az a mai alkalomnak a címe, és a kezdő igevers ez az igevers. Például ezt egy könyvből nemrég kaptam az egyik barátomtól, és pont jókor jött, tehát jókor adta Isten. Aztán ezt a képet egy idős bácsiról, ezt az interneten találtam, és a kettőt összeillesztettem. Ez a példabeszél könyve 30. részének az első verse, hadd olvassam fel. Ágúrnak a Masszáj Jáke fiának beszéde, így szólt ez a férfi, elfáradtam Istenem, elfáradtam Istenem, végem van. A érdekes volt, hogy pont egy olyan paszba voltam, ami rám ez illet, és egy fiatal barátom hívott fel, és azt mondta, hogy ezt az üzenetet kaptam, hogy ezt olvassam be a telefonomban, és el is búcsúzott tőlem. És hát ugye az ember ilyenkor hát valami olyan igeverseket vár, amik Spurgeon kigyűjtött az Isten ígéretének tárházából, tehát csupa-csupa pozitív. És megmondom őszintén a testeknek, nagyon jól esett ez az igevers, és mostanában kapok ilyesmi mondatokat, ezért is készültem ebből a témából, hogy, és biztos a testvérek is hallottak már ilyeneket, nem tudom elvállalni ezt a feladatot, vagy ezt a szolgálatot, mert gyenge vagyok, akkor fogok tudni segíteni, ha én is erősebb leszek, illetve ha jobb leszek, akkor meg ez is, ez meg ez lesz, de előtte megjavulok. Most ezek a mondatok roppant mód kegyesen hangzanak, de az összes totális tévedés, az összes ilyen mondat, meg ezeknek a mondatoknak a társaik, és én nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy ezt nem csak Ágúr, a Masszáj Jáke fia mondhatta el ezt a mondatot, hogy elfáradtam, Istenem, végem van, hanem ezt mi is elmondhatjuk Istennek nyugodtan. Tehát elmondhatjuk azt, amit úgy is tud. Mert ha valaki tudja, hogy fáradtak vagyunk, meg gyengék vagyunk, akkor az Isten, hiszen ő az alkotónk, ő alkotott meg bennünket, ő teremtett minket, tudja azt, ha akár testileg, akár lelkileg, akár szellemileg fáradtak vagyunk. Tudja azt, hogy milyenek vagyunk, hisz ő alkotott, tudja, hogy porból vagyunk, tudja azt, hogy törékeny, hiánylények vagyunk, mégis mindeközben az ő szeme fénye vagyunk, és nagyon fontosak vagyunk neki, és gyönyörű ez a feszültség, hogy gyengék és kicsinyek vagyunk, és az, hogy mind a mellett Isten képűek vagyunk, és az ő szeme fényei vagyunk. Nagyon tetszik az is, hogy ebben a versben nincsen nyoma, sincsen a mellébeszélésnek, nincs benne semmi színezés, nincs benne dolgok szépítése, hanem úgy, ahogy van, ez egy egyszerű, őszinte, letisztult bizonságtétel. Vagy kijelentés, hogy elfáradtam Istenem, és ha megtanulhatjuk Ágúrtól többek között azt is, hogy ezt mondjuk el Istennek nyugodtan, mert őt érdekli az állapotunk. Tudja is, de érdekli is. A másik pedig azt, hogy ezt nem akárkinek mondta el Ágúr, hanem Istennek mondta el. És ugye azon is gondolkodtam, hogy mi jobb helyzetben vagyunk Ágúrnál? Testvérek szerint? Jobb helyzetben vagyunk? Hát sokkal jobb helyzetben vagyunk, mert ő hívhatta Istent mennyi atyának ez az ember? Nem. Mi Jézus Krisztus óta és Jézus Krisztusban hívhatjuk Istent, ami mennyi atyánknak. Ismerhetjük Jézus Krisztust, és ismerhetjük őt úgy, mint aki meg tud indulni, ahogy a zsidókhoz írt evel írja, az erőtlenek gyengeségein. Ez is egy gyönyörű igazság szintén a zsidókhoz írt levélből. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is, érdekes a jelen idejű fogalmazás, körül van véve gyengeségekkel, erőtlenségekkel. Aztán olvasunk más helyen is arról, hogy Jézus Krisztus elfáradt volna? Hát hogyne? Hogyne? Ha csak most egy helyről hadd olvassak fel, a kezünkben van a Biblia, akkor a János 4-et ki is, János 4-nél meg is nyithatjuk, nagyon híres beszélgetés Samáriai asszonnyal, csak János örökítette meg. Amint most már az Úr észrevette, a Csia Lajos féle fordításból olvasom, amint most már az Úr észrevette, hogy a farizusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és merít be, mint János, noha Jézus maga nem merített be, csak a tanítványai, elhagyta Judeát és ismét Galileába távozott, Samárián kellett keresztül mennie. Csak érdekesekképpen, ha odalapozunk ugye annál a mondatnál, hogy bár maga Jézus nem keresztelt, vagy hogy Csia mondja, nem merített be, ha odalapozunk a János 3.22-höz, akkor most csak itt egy zárójelet hadd nyissak, és csak érdekesekképpen említem. Ezek után Jézus és tanítványai Júda földjére mentek. Ott időzött velük Jézus és keresztelt. János is bemerítést végzett Sálimhoz közel Ajnonban, mert ott sok volt a víz. Az emberek jöttek és bemerítkeztek. Na és itt van az a mondat, amikor a kedves ateista barátaink felkiáltanak, hogy itt egy újabb ellentmondás. Ez egyiken azt olvashatjuk, hogy Jézus nem keresztelt, nem merített, de másikán azt olvashatjuk, hogy Jézus bemerített, akkor mi ez? Hát semmi ellentmondás nincs, és nem akarom a testeket fárasztani a görög nyelvvel, de van benne egy olyan irodalmi eszköz, ami úgy szól, hogy relatív, azaz dialektikus tagadás, amit úgy lehetne mondani, hogy bár Jézus maga nem keresztelt annyit, mint a tanítványai. Tehát ő is keresztelt, nincs itt semmi ellentmondás, csak nem annyiszor, mint a tanítványok. Rengeteg példát lehetne erre hozni az egész új szövetségből, az ilyen relatív dialektikus tagadásról, például a Kolossé 3.2, amikor azt olvashatjuk, hogy az odafelvalókkal törődjetek, na a földiekkel, ez is egy dialektikus tagadás, ezt úgy lehet mondani, hogy elsősorban az odafelvalókkal foglalkozzatok, ne a földiekkel. Ez nem jelenti azt, hogy a földiekkel nem kell, hanem azt jelenti, hogy elsősorban az odafelvalókkal. Vagy egy másik példa, amikor azt mondja Pál az asszonyoknak, ezt nem tudom, pontosan nem néztem utána, ez most ugrott be, hogy ne a hajfonogatás, meg a díszek, vagy valami ilyesmit fogalmaz. Ez is dialektikus tagadás, tehát azt mondja, hogy ne elsősorban. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet szépen felöltözni, hanem ne ez legyen az első sorban. És még lehetne rengeteg példát hozni, de nem ez a mai témánk. Ezt csak említem, hogy nincs itt sem semmiféle ellentmondás, de hadd olvassam tovább a verseket. Tehát Samárián kellett keresztül menni, eljutott Samáriának egyik városába, amelyet Szikárnak neveznek, mely szomszédja annak a teleknek, amelyet Jákob a fiának Józsefnek adott. Itt volt a Jákob forrása, és itt jön a lényeg, amiért olvasom. Jézus itt az utazástól fáradtan, úgy, ahogy volt, leült a forráshoz. Tehát Jézus Krisztus is tudott elfáradni. Volt, hogy annyira fáradt volt, mert egész nap emberekkel foglalkozott, hogy elaludt egy hatalmas vihar kellős közepén a csónakban, mert annyira ki volt merülve fizikálisan. Tudott fáradt lenni, és ezt csak azért mondom, hogy ha Jézus tudott fáradt lenni, akkor merjünk már mi is fáradtnak lenni. Nem kell megjátszani azt, hogy nem vagyunk fáradtak. Ha Jézus tudott fáradtnak lenni, akkor nyugodtan mi is merjünk elfáradni, és nyugodtan ezt merjük vallani, és újra Istennek, újra mondom, nem közömbös a fáradtságainkkal szemben, tud segíteni, és hadd mondjam azt, hogy kell is, hogy segíthessen. Kell, hogy engedjük azt, hogy segítsen, mert rászorulunk erre, hogy a következő igevers is mondja, azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle, nem csak betegséget, erőtlenségeket is gyógyított. Tehát nem csoda, hogy már a mondat első fele is arról beszél, hogy Jézus dolgozott, ezt csinálta, azt csinálta. Hát annyi mindent csinált, hogy nem csoda, hogy elfáradt. Hát ne csodálkozunk azon, hogy sokszor elfáradt, legtöbbször éjjeleket használt arra, hogy feltöltődjön, hogy aztán másnap újult erővel folytathassa ezt a munkát, amit elkezdett, és nem azt mondta, hogy most már annyi bajom van, hát elég a saját bajaimmal foglalkozni, hagyjatok egy kicsit a ti problémáitokkal, és ha ezt mondta volna Jézus, egy szavunk se lehetne. Egy szavunk se lehetne. De Jézusnál sosem szakadt a cérna. Sőt, azt olvashatjuk közvetlenül az 5000 ember megvendégelése után, még ezt hadd olvassam fel Máté evangéliumából, a 14. résztől, a 14. rész 10. versétől, így küldött el a király, és fejeztette le Jánost a tömlöcben. Mikor aztán a fejét elhozták egy tálban, odaadta a leánynak, az meg elvitte anyjának. János tanítványai erre odamentek, elvitték a holttestet és eltemették. Azután útra keltek, és Jézusnak is hírül adták a dolgot. Mikor Jézus meghallotta a hírt, hajón félre vonult onnan egyedül egy puszta helyre. Nem lehet csodálkozni, János barátja volt Jézusnak, illetve rokona, meg akarta őt gyászolni. Jézus is ember volt, fájt neki nagyon. Fájt neki nagyon. Egyedül akart lenni, hogy meggyászolja. Ahogy azonban a sokaság ezt meghallotta, a városból gyalog utána mentek. Úgyhogy mikor Jézus a bárkából kilépett, nagy tömeget látott. És nem azt mondta, hogy akkor menjetek haza, hanem azt, hogy szánalomra gerjedt irántuk, és akik közülük gyengék voltak, azokat gyógyítani kezdte. És titok, a testvérek nem abban volt elsősorban, hogy Isten fia volt Jézus, azért tudott mindig az emberi problémákkal foglalkozni, hanem a titok nyitja az az volt, hogy volt csendes kamrája. És ez az ő titka, a mi titkunk is lehet. Két példát erre ad hozzak. Gyökösi Endre mondta el egyszer, amikor foglalkozott egy mániákus depressziósra, és már nem tudott rajta segíteni. Hosszú órákon át, heteken keresztül beszélgetett, és nem nagyon jutottak egyről a kettőre, és egyszer csak megkérdezte tőle, hogy te ismered a gyógyítva gyógyulninak az igazságát? És hát azt mondta, hogy nem, de szeretném kipróbálni, és azt mondta, hogy kezdj el másokkal foglalkozni, és a te terhed is segít, te terhed is könnyebb lesz. Erről nemrég volt szó. És hát ide hadd hozzam újra az egyik bevezető teljesen torz mondatot, ami az egyik úgy hangzott, hogy segítek, ha jobban leszek, Isten igéje azt mondja más szavakkal, hogy segíts most, és jobban leszel. Tehát ne akkor, hogyha már jobban leszel, hanem most segíts, és akkor leszel jobban. És hogy hogyan tegyük, Teréz anyától egyszer megkérdezték, hogy mi az ön titka. Nagyon jó volt a válasz, amit mondott. Azt mondta, hogy mindig egyszerre csak egy emberen segítettem. Ez a titok. Mindig egyszerre csak egy valakin segítettem. Mi is kezdjük el ezt. Kezdjük el apró pénzre váltani ezt a mai igazságot, és szemmeljünk ki valakit. Nem biztos, hogy családtagot, hanem valakit, akin megpróbálunk segíteni. Aztán újra mondom, tehát merjünk fáradtak lenni, merjük ezt beismerni, hogy fáradtak vagyunk, és menjünk ahhoz, aki a megoldás, aki tud segíteni az erőtlenségeinken. Ézsaiás 40-et, hát most látom, hogy új szövetséget hoztam csak. Éva, én hoztál esetleg Bibliát? Az Ézsaiás 40-et, hogyha felolvasnád, és nagyon figyeljünk arra, hogy hogyan tud Isten segíteni az erőtlenségeink felett. Ézsaiás 40, 27-től a 31-ig. Jól ismert igeversek, de mindig jó ezt újra hallani. Tehát Ézsaiás 40, 27-től 31-ig. Tehát elfáradnak a legkiválóbbak is, és óriási örömhír, hogy Isten nem fárad el. Sőt, ami a legnagyobb örömhír, Isten nem fárad belénk. Tehát nem fárasztják az imádságaink, amik sokszor tényleg csak egy ilyen kérés listává torzulnak. Nem fárad bele ebbe se. És ez nagyon bátorító. Hadd mondjam így, és direkt mondom így, hogy engedjük azt, hogy fel tudjon tölteni erővel. És készítsük el az idejét, meg a helyét annak, amikor ő fel tud bennünket tölteni erővel. Ennek van ideje, és van helye. Ez a csendes kamra. És azért fogalmaztam így, hogy engedjük ezt, mert eszembe jutott készülés közben a gyászoló márai asszonyok, márai, rámai asszonyok, akikről azt a mára is sokszor gyászolt, de rámai asszonyok, hogy amikor azt olvashatjuk róluk, hogy sírtak, és nem akartak megvigasztalódni. És ez, akár szó hallom, mindig összeszorul a szívem. Tehát nem tudtak, nem akartak. És ez a gondolat nagyon ide jön, mert sokan vannak, akik erőtlenek, és nem akarnak erősödni. Mert mindig a padlón vannak, és a padlón már kényelmes, nekik már hozzászoktak, már az alakjukat fölvette a padló, már jól ismerik a padlót, már megszokták, és úgy vannak, hogy innen már lejjebb nem eshetek. És nem mernek fölállni, mert az kockázattal jár, és tényleg kockázattal jár, azzal a kockázattal, hogy újra el fogok esni. És nem mernek, nem akarnak megerősödni és erőt kapni, nem akarnak fölállni. Ez egy szomorú hely, szomorú helyzet. Mert Isten nem ígérte azt, hogy nem fogunk elesni. Ki tud elesni? Aki jár. Csak az. Csak az tud elbotlani és megbotlani, aki úton van. És a kereszténység úton levést jelent. Úton levést jelent. A Szentlélek mindig mozgósít bennünket. Tehát ne legyen az, hogy hozzászokunk a padlóhoz. Erősít Isten, hogy erősíthessünk. És hát ha valakiben felvetődik az, hogy hát küld oda máshoz, én is erőtlen vagyok. Igen, egyik erőtlen erősíti a másikat. Ez egy titok. De az egyik erőtlen tudja csak a másikat erősíteni. Erről szól ez is. Magához hívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget is. Lehet, hogy mi fizikálisan, sőt biztos, nem tudunk gyógyítani. De hogyha igaz az, ha 10 igére gondolunk, hogy a szavainkkal tudunk ölni, és pusztítani, akkor az is igaz, hogy szavainkkal tudunk gyógyítani is, erősíteni is, megéltetni is. Van egy gyönyörű történet, amikor egy idős lelkipásztort meglátogatott a kórházban, egy olyan beteget, aki teljesen gépen volt már hosszú-hosszú ideje, semmit nem tudott csinálni, csak feküdni, de beszélni tudott, és akkor megkérdezte a lelkészt, hogy hát lelkész úr, mi értelme van, mondja már meg, mi értelme van ennek a helyzetemnek. És akkor a lelkész nagyon bölcs volt, visszakérdezett, hogy ezt most tőlem kérdezi, vagy Istentől? És hát bölcs volt a beteg is, és azt mondta, hogy hát igazából Istentől kérdezem, de válaszoljon ön. Na ez a nehezebb, amikor nekünk kell ilyen kérdésekre válaszolni, de ez a feladatunk. Istentől kérdez a legtöbb ember, de nekünk kell válaszolni. És ez tényleg feladatunk, hisz van egy Krisztus szobor, nem Lübeckben, de egy németországi városban, amit huligánok letörték a két kezét ennek a Krisztus szobornak. És nagyon bölcs volt a templomnak a lelkésze, nem megragasztotta ezt a szobrot, hanem rátett egy táblát, és valami olyasmi feliratot írt erre a táblára, hogy ti vagytok az én meghosszabbított karjaim. És valóban mi mai keresztények vagyunk azok, akik tudunk simogatni, tudunk adni, tudunk szeretni. És ha mi azt várjuk, hogy akkor tudunk majd segíteni, amikor szeretetet érzünk, mi sokszor szeretet alatt egy ilyen bizsergő érzést várjunk, hogy tudjuk szeretni a másikat, és ha érzem ezt a melegséget, ezt a bizsergő érzést, akkor majd oda megyek a másikhoz. Erre hiába várunk, mert ilyet nem fogunk érezni. És ott néha összeszorul a gyomrunk, amikor melegetjük a másikat, de akkor is kell szeretnünk. És a szeretetünk az nem érzésbe fog kerülni, hanem sokszor pénzbe, sokszor időbe fog kerülni a szeretetünk, sokszor kényelembe fog kerülni a szeretetünk, és még lehetne soha, hogy mibe fog kerülni, de ez a valódi szeretet. Nem egy bizsergés, hanem ami áldozattal jár, mondja Isten igéje. És hát ha valaki, tehát a példabeszélek 12-ben van, az a 18-ban az az igevers, hogy a bölcsek nyelve gyógyít. Ki az, aki néha úgy érzi, hogy erőtlen az ima élete? Én bevallom a testeknek, hogy sokszor ezt érzem. De micsoda bátorítás az, amit olvashatunk a következő diában, hogy segít az Isten lelke az erőtlenségeinken, és közben jár értünk, és esedezik értünk. És olyan jó, hogy nem Szent Péter jár közben, nem Szent Bonifáciál értünk közben, hanem a Szent Lélek, a Szent Háromság tagja. Ő az, aki közben jár értünk. Kimondhatatlan fohászkodásokkal segít az erőtlenségünkön, ezért mindig nyugodtan, bátran mondjuk áment imádságaink végén hittel, mert a Szentlélek közben jár értünk. És a vége felé még hadd említsem meg azt az igazságot, hogy tény, mivel teremtmények vagyunk, hogy elfáradunk, ez tény. Nagyon nem mindegy az viszont, hogy mikbe fáradunk el, és még a végén ezt nézzük meg. Ugye Jézus elfáradt a sok munkába, de ne csak őt nézzük példának, hanem sokkal jobban tudunk azonosulni mondjuk Pállal, bár azért szemlesütve mérjük hozzá is magunkat, de mondjuk vele még jobban tudunk azonosulni, mint mondjuk Jézussal. Több fáradtsága volt neki is, például a damaszkuszi úton Pál halálosan elfáradt. Halálosan elfáradt abban, hogy az ösztök ellen rugadozott egyfolytában. És az Istennek való engedetlenség útján mi nagyon ki tudunk merülni. A bűnök nagyon kifárasztanak, frusztrálnak és keserővé tesznek, mert a bűn már csak ilyen. Tehát el lehet fáradni a bűneinkbe. Ézsaiás 1-ben azt olvashatjuk, hogy egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. És ezt akkor írja, amikor a nép ellene volt, Isten ellen ment. Ebben nagyon el lehet fáradni. Tehát tudott Pál az ilyen fáradtságról is beszélni. De aztán tudott beszélni a damaszkuszi út után olyan fáradtságról is, ami nem megfáradás volt, hanem elfáradás, amikor az Úrért végzett munkában fáradt el. De hát ez teljesen más megfáradás volt, mint amikor a bűneik kifárasztották. Tehát van ilyen fáradtság is, amikor a bűneink kicsinálnak, hív ebből is minket Isten, hogy felújult erővel töltsön föl, meg van olyan fáradtság is, amikor az Úrért végzett munkában feladunk el, ez a sokkal jobb fáradtság, de ebben is meg akar bennünket Isten újra és újra erősíteni. És az utolsó dia, meg egyben az utolsó igevers, utolsó előtti, Pálnak elég volt Isten ereje. Ha Pálnak elég volt, nekünk is legyen elég Isten ereje. Minden helyzetben elég Isten ereje. Az olyan helyzetben is, mint ami sokszor magunkra ismerünk ebben a diában, ezt nemrég kaptam ezt az igeverset, és nagyon-nagyon erősített, annyira igaz ez a kép, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a balta. És ha nem is adjuk fel, de tudjuk, hogy milyen ez életlen fejsze, mennyire hasznavehetetlen. Csak csapkodunk, és semmit nem csinál. És Isten igéje az, nem csak az olvasott, hanem megélt ige főleg az, ami megélezi a sokszor kicsorbult élünket. Amikor nem csak hallgatjuk az igét, hanem cselekesszük is, ekközben éleződünk. És Isten kezében végre újra használható szerszámmá válunk, akik helyesen hasogatják nem csak az élet igéjét, hanem minden munkánkat úgy csináljuk, hogy abban van köszönet, van haszna. Milyen rossz a hasztalan meg a céltalan munka, amiben nincs köszönet, mert tiszta tompák vagyunk. Isten meg akar bennünket élezni. Nagyon fontos, hogy hagyjuk ezt, hogy meg tudjon bennünket élezni. Menjünk hozzá erőért, hogy legyen értelme, meg legyen célja annak, amit csinálunk, hogy ne életlenek legyünk, hanem élesek. És ahogy egyszer valaki mondta, Isten nem csak azért vigasztal meg bennünket, hogy megvigasztaltak legyünk, hanem azért is, hogy vigasztalok. Nem csak azért tölt fel bennünket erővel, hogy erősek legyünk, hanem azért is, hogy erősítők legyünk. Ezért is. Szeretném, hogyha meg tudnánk hajtani a fejünket, és egy-két testvért hadd buzdítsak csak hangos imádságra is, hogy adjunk hálát azért, hogy Istenhez jöhetünk. Nem szidd le minket azért, hogy fáradtak vagyunk. Nyugodtan, mint ágúr, ezt bevallhatjuk neki. De aztán engedjük neki azt, hogy feltöltsön minket erővel, hogy megélezzen bennünket, hogy tudjunk mi is másokat erősíteni. Hajtsuk meg a fejünket, és néhány testvért hadd kérek, és buzdítsak hangos imádságra is. Majd én fejezem be az ima közösséget. Hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Istennek.